Mai beszélgető partnerem 1968 óta a nyílt teniszbajnokságok történetének legsikeresebb magyar férfi teniszezője. 18 éves profi karrierje alatt 40 tornát nyert, kétszeres Grand Slam győztes, háromszoros világbajnok, 13 tornán diadalmaskodott egyéniben. A világranglista egykori 12. helyezettje. Mindezek mellett több mint 2 éve dolgozik főkonzulként legnagyobb egyéni sikere helyszínén, Barcelonában. A vonalban reményeim szerint a magyar tenisz emblematikus alakja, Tarúci Balázs. Haló Balázs!
Igen, itt vagyok.
Jaj, de. Jaj, de jó. Üdvözlet. Szervusz, Balázs. Csapjunk is a közepébe, mert nagyon elment az idő. Édesapja, édesapád ismert teniszbíró és edző volt. A testvéred is teniszező lett. Ez egyértelmű volt, hogy te is ebbe az irányba mész majd el?
Én azt hiszem, hogy igen, mert hogy a feneketlen tavi teniszpályához nagyon közel laktunk, és gyakorlatilag minden nap lementünk oda. Nem feltétlenül teniszezni, hiszen azért a testvérem akkor meg egészen más volt, tehát nem profinak készültek a versenyzők, úgyhogy szeretett játszani, és ott a feneketlen tónál akkor sokkal több pálya volt, és sokkal több szabadidős lehetőség, és a környékben anyukák ott tologatták a gyerekeiket, úgyhogy először én is az voltam az egyik kis gyerek, akik tologattak, aztán mivel a testvérem teniszezett, akkor volt egy nagyon kedves edző bácsi, aki vele foglalkozott, és mondta, hogy gyere, kisfiam, te is próbáld ki, és attól kezdve már mindig az akartam menni, állítólag.
Pedig állítólag te rajongtál a fociért is, meg a vízilabdáért is.
Az egy kicsit azért később volt, már mint a foci az nem, hát a foci természetesen az ugyanúgy, mint ma minden kisgyerek fociért rajongott, és gyerekkoromban hát rengeteget fociztam, a környékbeli gyerekekkel, iskolatársaimmal, és amellett pedig ez már elég hihetetlen, de 4 hónap jég volt, a feneketlen tónál fölé a teniszpályákat föllocsolták, és november, december, január, februárban teniszezni nem teniszeztünk, hiszen fedett pálya akkor még nem nagyon volt, egy héten talán egyszer lehetett valahol játszani, és akkor pedig hokiztunk, úgyhogy a foci mellett a hoki volt a másik szerelem, amit csináltam, és aztán sokkal később valóban a vízilabdát nagyon szerettem, de az abszolút közönségként, tehát nem játszani azért nem próbáltam ezt.
Ahogy olvastam, amikor készültem a mai beszélgetésünkre, igen korán kiderült már, hogy nagy tehetséged van ehhez a sportághoz, nevezetesen a teniszhez, hiszen 8-10 évesen 2-3 évvel idősebb srácokat tudtál megverni magabiztosan, nem egyszer, nem kétszer.
Igen, ez valóban így volt, tehát 10 éves koromban már a 12 évesek közötti újonc bajnokságot megnyertem Budapesten, mert akkor még abban a korosztában nem volt országos bajnokság, és 12 évesen már a 15 évesek között volt a legjobb, és 15 évesen pedig a 18 évesek között, tehát valóban, hát tudjuk azt, hogy gyerekek között egy év az rengeteget számít, így, hogy 2-3, sőt, amikor mondom, ifi korosztályban, akkor már 4 év legjobbjait vertem, már mindenkit megvertem a pazokba, korosztályokba, azért azt tényleg jelent. Kellett, hogy jelentsen valamit.
Hát jelentett is, alig voltál 18, amikor az első profi versenyeden elindultál, 20 évesen pedig rendszeresen nemzetközi tornákra jártál. Sokszor lehetett annak idején hallani még az Átkosban, hogy a tenisz egy ilyen úri huncutság, nem a munkásosztály sportja. Ez volt az oka, hogy a szocialista rendszer alig termelt ki magából világklasszisokat?
Hát ez egy, ki tudja, hogy miért történt. Én inkább azt gondolom, hogy igen, az valóban nagyon fontos volt, hogy ez egy úrisportnak volt elkönyvelve, és ugyanúgy, mint mondjuk a vitorlázás, vagy a golfozás, sőt, tehát a golfot be is biztották Magyarországon, meg a golfpályákat beszántották, ami volt. A tenisz az egy megtűnt sportág volt, de ennek ellenére mindig voltak egy-egy nagyon jó játékosunk, volt nagyon jó Davis Kupa csapatunk, de az tény, hogy a sport az egészen a rendszerváltozásig gyakorlatilag Magyarországon csak az olimpiai sportága hol áll, tehát azokat ismerték el, azokat támogatták, és a tenisz a megtűnt sportágak közé tartozott.
1980-ban diplomáztál a Közgazdasági Egyetemen. Az egyetemi évek alatt jártad a világ teniszversenyeit. Hogy lehetett az egyetemi tanulmányokat a versenysporttal összeegyeztetni, arról nem is beszélve, hogy paralel a ganzvillanyban is dolgoztál?
Na jó, hát ugye te is nevett ezen a ganzvillanyon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ugye a szociálisban elvileg mindenki amatőr volt, és ezt a teniszezőkre is ráfogták, annak ellenére, hogy mi akkor már pénzért játszhattunk, ami egy óriási dolog volt, és gyakorlatilag ez volt a titka annak, hogy mi olyan sokat tudtunk utazni, mert hogy nem került pénzbe senkinek, tehát az államnak, a szövetségnek nem kerültünk pénzbe, sőt, kialakítottak egy olyan rendszert, ami a pénzdíjas versenyek kezdetekor alakult ki, hogy a pénzdíjunknak a felét azt le kellett adnunk az államnak, és ez volt gyakorlatilag az adó, illetve ez volt az ára annak, hogy utazhattunk. Viszont teljesen szabadon, felügyelet nélkül, ami abban az időben azért az nagyon nagy dolog volt, hogy sem kísérő, sem csapatvezető nem volt velünk, hanem szépen önállóan járhattuk a világot. Úgyhogy ez volt az utazási része. A ganzvillany része pedig az, hogy mindenkinek kellett, hogy legyen valamilyen munkahelye is, hivatalos.
Sportállás.
Az úgynevezett sportállás, és a Vasas tenisz szakosztályának az egyik vezetője, gondolom, erre sajnos nem emlékszem, a ganzvillanynál volt a munkahelye, úgyhogy aztán így a Vasas teniszezők azok a ganzvillanynál, a ganzmávakban, sőt, még a Transelektronnál is volt egy ilyen
Atyaisten.
Nevű
cég,
de hát ez semmi más nem jelentett, csak annyit, hogy kaptunk, mit tudom én, valamennyi pénzt, ez az én esetemben, mint egyetemista, ez csak egy ilyen ösztönző kiegészítő lehetett, de minden esetre kaptam valami pénzt, és akkor ez annak volt betudható, hogy én nekem sportálásom volt a ganzvillanyban. Még az egyetemről pedig annyit, hogy az első évet azt teljesen rendesen végeztem el, az nagyon-nagyon nehéz volt ennek megfelelően, semmilyen könnyítést nem kaptam, de aztán amikor az egyetem vezetői látták, hogy egész komolyan gondolom, és nem csak szeretném elvégezni az egyetemet, hanem rendesen tanulok, akkor attól kezdve az első év után már rengeteg könnyítést kaptam, és gyakorlatilag szinte kivétel nélkül a legtöbb tantárban nem kellett előadásokra járnom, hanem csak vizsgáznom kellett.
Aha. A magyar tenisz legendája Tarúci Balázs a mai beszélgető partnerem, aki azt mesélte az előző etapnak a végén, hogy a 80-as években, amikor járt a világ teniszversenyeit, a pénzdíjak felét le kellett adni. Azt olvastam, Balázs, hogy volt olyan év, amikor nem kevesebb, mint 57 ezer nyugatnémet márkát utaltál a hazai szövetségnek?
Volt ilyen, igen. Mondjuk ez egyrészt azt mutatja, hogy valamennyit akkor azért már lehet, ha az ember jól játszott, akkor egyrészt lehetett keresni.
Nem erre akartam kiukadni, bocsánat, véletlenül sem.
Nem, olyan régen volt, hogy hol van az már, csak hogy mondom, hogy az már olyan valami, abban már lehetett azért autót venni például, úgyhogy szép autót, úgyhogy ennyi, hogy tényleg nagyon-nagyon sok pénzt kellett leadnom a teniszszövetségnek. A legnagyobb fájdalmam az, hogy ezeket most, ezt már senki nem tudja, hogy ez annak idején az összes fiatal játékos abból a pénzből utazott, amit én adtam le, de hát így én támogattam a Magyar Teniszszövetséget elsősorban, de hát ez van.
Szocializmus. Azt olvastam, hogy a legendás Iván Lenlnek volt egy ötlete, hogy lehetne lazítani ezen a szocialista szíjon, nevezetesen, hogy akár diszidálással zsarolják meg a hazai szövetségeiket, csak hogy változtassanak az addig versenyzőkre nézve előnytelen feltételeiken. Igaz volt ez?
Először is nem szeretném zsarolásnak nevezni ezt a valamit, valóban ezt az Iván Lenltől tanultam és lestem el, mert abban az időben már elég sok fiatal hölgy ment feleségű Nyugat-Európában élő férfiakhoz, és az ő részükre rendszeresítettek egy olyan útlevelet, ami aztán amit én szerettem volna megkapni, és amiért szeretett volna rendben is megkapni, ami gyakorlatilag egy hát ilyen kivándorló útlevél volt, az volt beírva, hogy útlevél külföldön élő magyar állampolgár részére. És ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy az illető magyar volt, de legálisan élhetett külföldön. Azt hiszem, hogy ezt már manapság nagyon kevesen értik, hogy miről beszélünk, ha csak nem az idősebbek közé tartoznak. Na mindegy, szóval egy ilyen útlevél volt a cél, hogy én legálisan tartózkodhassam és élhessek nyugaton, és hát egy évi várakozás után, és ez nem teniszszövetségi szinten dőlt el, tehát azért hanem sokkal magasabb szinten kellett ennek eldőlnie, hogy végül is ezt az útlevelet én és a feleségem, akivel annak idén egy szerettem volna utazni, de a versenyekre, de nem nagyon lehetett, hiszen neki egy évben egyszer engedélyezték a külföldi utat, ahogy minden más magyar állampolgárnak. Minden esetre egy év után, 1980-ban írtam meg ezt a ominózus levelet, ahol én ezt kértem, és...
És 81-ben Németországba igazolta.
Igen, és akkor utána 81-ben ezt meg is kaptuk, ezt az útlevelet. Lendl nem kapta meg, ő ezek után diszidált, úgyhogy ezt megbánhatták leginkább, mert a nagy sikereinek a nagy részét már amerikai színekben érte el.
Noha a sportvezetés a keleti blokkokban hamar lendült meg a 80-as évek, szóval a keleti blokkokban sehol nem ismerte el úgy az eredményeiteket, mint ahogy el kellett volna, azért a szurkolók nem felejtettek el benneteket, sőt.
Így van, azt hiszem, hogy a szurkolók nem ették meg ezt a maszlagot, hogy a profi sport az egy elítélendő valami, és hogy a mi sportolóink más sportágokban, legyen az öttusában vagy kajakkenúban, ők az igazi sportolók azért, mert ők amatőrök, ezt nem hitte el senki azokon kívül, akik ezt mondták, illetve akik hivatalból képtelenek voltak ezt mondani, ez mindenki tudta, hogy a sport akármilyen szinten 99%-ban a profi sportolók sportja volt, ami nem azt jelentette, hogy pénzügyért játszhattak volna, hanem azt, hogy ezen kívül a sportoltak fiatalkorban nem csináltak mást. A mi sportágunk abban volt más, hogy egy pénz olyan sportágban üztünk, és olyan sportágban értünk el eredményeket, ahol pénzügyért lehetett küzdeni, és ez azért a nyugati világban is egy új dolog volt, hiszen az Open Tennis az 1968-tól kezdődött, és gyakorlatilag a 70-es évek elején még azért egészen, a mai szemmel nézve egészen nevetséges pénzekért játszottak. Annyit, hogy összehasonlításul, hogy egy olyan verseny, amit ma úgy hívnának, mondjuk, hogy egy 500-as verseny, amit én amikor megnyertem, akkor azért lehetett kapni, azt hiszem, hogy mondjuk 24 ezer dollárt, egy ilyen versenyem a 500 ezer dollár az első díj, tehát ilyen 20-szoros összeggel növekedtek meg a pénzdíjak, de ennek ellenére a szocialista sportokhoz képest, a szocialista országokban üzött sportágokhoz képest azért ez egy egészen más valami volt.
Ha azt mondom, hogy a magyar férfi tenisz, akkor szerintem 10-ből 11 sportszerető magyarnak Taruci Balázs neve ugrik be, nem véletlenül ő a mai beszélgető partnerem. Balázs, mennyire zavar vagy sem, hogy a közvélemény leginkább mint páros játékos tart számon. Az egyéni világranglistán is legjobb 10 közé kerültél, sok egyéni verseny nyertél. Talán kevesen tudják, de összesen 3 teniszező van, aki ugyanazt a tornát 5 egymást követő évben képes volt megnyerni. Björn Borg nyert Wimbledonban 76 és 80 között. Jevgenyi Kafelnyikova 90-es évek második felében a moszkvai versenyen is, te 78 és 82 között Hilversumban. Szóval mennyire zavar?
Egyáltalán nem zavar, megmondom őszintén. Én azt gondolom, hogy valóban az én legnagyobb sikerem az ezek amiket felsoroltál, az a 2 Grand Slam verseny és a 3 páros világbajnokság volt. Ez teljesen így van. Egy kicsit az zavar, amikor ilyen degradálóan mondják, hogy párosban volt például Wimbledoni bajnok, ezt így kihangsúlyozzák, hogy csak véletlenül se gondolja valaki azt, hogy egyesben, mert hogy ezzel azt érzékeltetik sokan, hogy egy mekkora óriási különbség van egy páros.
De miért? Mert irigyek vagyunk mi magyarok?
Ez azt hiszem, hogy biztos, hogy van ilyen is, meg a másik az, hogy manapság, tehát ma ez tényleg óriási a különbség. Nem biztos, hogy színvonal van, de elismertségben amiatt, hogy a mostani egyes játékosok, a legnagyobb sztárok nem játszanak pároshoz. A mi időnkben pontosan a pénzdíj kisebbsége miatt nem így volt, akkor mindenki játszott szinglit is, vagy egyénit is, és párost is, mert egyszerűen szükség volt arra, mindenki boldog volt, hogy végre pénzt lehet keresni tenisszel. Uh-huh. És mindenki, tehát például abban az évben, 85-ben, amikor mi megnyertük a wimbledoni bajnokságot, hogyha valaki megnézi, hogy kik voltak a mezőnyben, akkor az összes egyes játékos Borg kivételével, ő volt az egyetlen, aki nem rendszeresen játszott párost, de a többiek azok mind, Connors például Nastázével játszott, volt egy Vitas Gerlait, ezt nevelti fiatalember, aki amerikai játékos volt a Borg után, a második, harmadik, ő is mindig rendszeresen játszott párost, Lendl is játszott párost, tehát mindenki játszott párost is, kivéve mondom, hogy Borgot. Tehát én azt gondolom, hogy abban az időben én is abszolút elismerem, hogy az egyes győzelem az nagyobb értékű volt, de a páros győzelmet lenézni, azt hiszem, hogy az nem szép, meg nem is fair, meg nem is igazságos. Az, hogy mondom, hogy ez így alakult ki, az talán azért van, mert ma, hogyha az ember megnézi, hogy kik nyelvek párost, akkor engem is beleírta, sokszor fogalmam sincs, hogy kik ezek a nevek, hiszen nem hallhattam róluk, mert az ember elsősorban az egyéni versenyeket nézi. Tehát kialakult az, hogy vannak egyes játékos, és vannak páros játékosok, akkor ezzel, amikor mi játszottuk, akkor még nem így volt.
13 egyén és 27 páros bajnokságot nyertél, sikerei többnyire salakborítású pályán érted el, gondolom, az is volt a kedvenc. Aztán ennek ellenére az egyik legnagyobb sikeredet Füvön érted el, nemrég említetted, Hans Günthert-tal az oldaladon 85-ben Wimbledon.
Igen, ezt hozzátartozik azt, hogy nekem, mint a legtöbb teniszezőnek abban az időben nem volt edzője. Ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember vagy egyedül, vagy esetleg egy barátnővel utazgatott, vagy feleséggel, ne adj Isten, hogyha már korán úgy gondolta, hogy meg kell nősülnie, és ennyi, és ezen kívül az, hogy mennyit edz, hogyan él, azt abszolút saját maga találta ki. Én például kivéve azokat a heteket, vagy rövid időszakokat, amikor a Magyar Davis Kupa csapattal játszottam, szintén edző nélkül voltam, és saját magam állítottam össze a versenyprogramomat, saját magam találtam ki, hogy mit kellene csinálnom, és én saját magam találtam ki azt, amit aztán utólag öreg fejjel azt gondolom, hogy teljesen másképp csinálnék, hogy gyakorlatilag igyekeztem salakos versenyeket játszani elsősorban, és azokat az időszakokat, amikor választani lehetett valami salakos is, és kemény pályás verseny is, akkor mindig a salakos versenyeket részesítettem előnybe, abból kívülve, hogy én ott tudok jobban játszani. Aztán, ahogy később ugye az ember ugye elkezdett, mármint utólag visszanézve, de már a pályafutáson vége felé, akkor már egyre több ilyen kemény pályás versenyen, vagy felettpályás versenyen is igyekeztem játszani, mert rájöttem arra, hogy ez nekem lehet, hogy előnyösebb lett volna, mint a salak. Ez azért volt, mert hogy azon nőttem fel, tehát az volt a természetes talajom, a salak, de azt hiszem, hogy az adottságaimhoz inkább megfelelt volna ez az a fajta talaj, amin fedett pályán látjuk ma is a játékosokat játszani.
Balázs, azt mondják, hogy ez az első a legszebb emlék, és nem csak sportban. Nálad is így van ez? Vagyis a kimondani is borzasztó 40 évvel ezelőtti 81-es Roland Garros siker, szintén Günthert-tal párosban, az kedvesebb emlék, mint Wimbledon? Vagy?
Nem, egyáltalán nem. Az első az annyiban igaz, hogy abban az évben a Roland Garros előtt márciusban kezdtünk el együtt játszani, Nizzában, Franciaországban egy kisebb versenyen, hogy aztán utána a következő héten Monte Carlóban, amely az egyik most is a mai napig a 4-5 legnagyobb salakos verseny közé tartozik, Roland Garroshoz ilyen felvezető versenyek közé, tehát volt Monte Carlo, Hamburg, Róma, ezek voltak a legnagyobb salakos versenyek, és Monte Carloban nyerni, különösen amiatt, mert ott már 16 éves koromban megnyertem egy gyerekversenyt, és akkor láttam, hogy egy milyen óriási nagy verseny ez, és voltak magyar győztesei, Körmöti Zsuzsa, Asbóth József, Gulyás István, akiknek a neve egy márványtáblán be volt részt ott a falon a klubba. Ez egy különösen nagyon fontos és értékes győzelem volt számomra. Mondom, Günthártal a második hete játszottunk együtt, ez volt a második versenyünk, amit játszottunk, és akkor ezt megértük, ezt a Monte Carlo-i verseny, nagy meglepetésre. És ez az számomra sokkal emlékezetesebb és nagyobb dolog volt, mint például aztán később a 81-es Roland Garros győzelem. Akkor már ez valamennyire olyan természetesnek tűnt, az is alattás verseny volt, hogy meg tudunk nyerni egy ilyen nagy versenyt, mint amilyen a Roland Garros. Hozzá kell tennem, hogy abban az évben 8 között voltam egyesben Párizsban, és pechemre én volt a 8 között Borga játszottam. Ezt azt hiszem, hogy bátran elmondhatom, hogy ha nem Borga játszottam volna, akkor könnyen lehet, hogy tovább mente volna, mert rajta kívül nagyjából is alakon, akkor mindenkit megverhettem, hogyha jól játszottam.
Balázs, egy kis játékra invitálnálak, ha benne vagy.
Természetesen, miről van szó?
Mondok egy általad lejátszott meccs szett arányait, azon a feladatot, hogy kitaláld, hogy melyik mérkőzés volt ez.
Oké, megpróbáljuk.
Te vagy a pályaválasztó, a szett arányok 1-6, 7-5, 4-6, 6-3, 6-4.
Mondjuk speciál, ezt tudom.
Úgyse fogják elhinni a hallgatók, hogy nem dumáltuk le.
Ez a Barcelona versenynek a döntője, amit a Román Nastase ellen nyertem.
Úgy van.
Ez volt talán az egyesben a két legnagyobb győzelem közül az egyik. Úgyhogy azért emlékszem rá, illetve azért, mert gondolom, hogy nem véletlenül pont ezt a Barcelona versenyt kérdezted. Ott azért elég sokszor szembesülök azzal, hogy én ezt a versenyt megnyertem, illetve azzal, hogy mennyire nyertem, mennyi volt az eredmény, úgyhogy ezért emlékszem. A nagy valószínűséggel a következőre már nem emlékszem, ha csak nem a Wimbledont fogod megkérdezni.
Biztos, hogy nem, ennyi lett volna a játék. Valahol én sejtettem, hogy te ezt tudni fogod, de azért 100%-ig nem voltam benne biztos. Balázs, a nemzetközi hírű Tennis Classics teniszgála főszervezője vagy voltál. Én 2005-ben találkoztam utoljára rendezvénnyel. Mi a helyzet most ezzel?
Ó, hát ez már nagyon régi történet. Egyébként éppen most láttam, hogy Havasi Balázs koncert van. Ugyanabban az évben, tehát 2005-ben kezdődött, akkor volt először Havasi Balázsnak koncertje a Budapest akkor már Pap László volt, Pap László Sportarénában. Aztán a Mága Zoltán koncert, az volt az első szilveszter, amikor volt 2005-ben, és 2005 novemberében volt ez a úgynevezett Tennis Classics is novemberében, akkor 4 napos volt, és a legjobb egykori nagy teniszezők játszottak rajta. McEnroe, Borg volt a két legnagyobb név, akik itt voltak, és erre nagyon
voltak.
Tulajdonképpen ez volt az oka, hogy ezt az egészet elkezdtem és belekezdtem, hogy úgy gondoltam, hogy McEnroe-t és Borgot mindenképpen szeretném elhozni egyszer. Budapest az én korosztályomnak a legnagyobb idójai voltak, és hát még a mai nap is, ugye pár évvel ezelőtt, tavaly előtt egy film is készült, egy játékfilm is az ő egyik wimbledoni döntőjük kapcsán. Connorsot már egyszer korábban, még régebben Ivaniseviccsel együtt elhoztam, Lendl, aki szintén egy Iván Lendl is egy nagy játékos volt, akiket szintén sikerült elhozni. De valamennyire úgy szerettem volna, hogy a nézők, akik annak idején még legfeljebb, akik a nyugati határhoz laktak közel, akkor láthatták őket játszani, hiszen teniszlen ritkán talán Wimbledonból közvetítettek a magyar televízióban, és hogy láthassák őket élőben, és az ATP, a Hivatásos Játékosok Szövetsége akkor még rendezett, azóta ez a sorozat megszűnt, úgy hívták, hogy ATP Senior Tour, és ennek a része volt a Tennis Classics is, amikor a legjobb egykori legendák játszottak egymás elleni versenyt.
Ha már 2015, ha jól tudom, ekkor költöztél a családoddal Barcelonába. Gyönyörű város, ráadásul ugye beszéltünk róla, legnagyobb egyéni sikerednek a helyszíne. Mégis adja magát a kérdés, hogy miért oda?
Biztos, hogy szerepe volt abban, hogy azt ezt a versenyt, amiről az előbb beszéltünk, megnyertem. Hozzá kell tennem, hogy ez egy gyönyörű szép klub. Nagyon ritka ma már az olyan verseny, amit élő teniszklubban, ezt úgy értem, hogy élő, hogy ahol emberek nap mint nap megfordulnak, játszanak. Általában a versenyeket egy olyan központban játszák, ahol esetleg másnap már koncert van, harmadnap egészen más sportág legjobbjai állnak rajthoz. A Monte Carlo-i és a Barcelona verseny az, amit egy klubban tudnak megrendezni. Hihetetlen leleményességgel alakítják át a 20 pályából álló létesítményt három pályássá, és az összes többi pályán vagy lelátó van, vagy valamilyen kiszolgáló helység, de minden esetre minden 40 centiméterét kihasználják a klubnak, és egy óriási nagy versenyt rendeznek itt. Na, szóval, hogy rövidre fogjam a klubba, én nagyon szeretek menni, egyrészt természetesen az egykori nagy sikerem miatt, másrészt pedig amiatt, hogy hihetetlen sok jó korombeli teniszező van, akikkel remekül tudok játszani, és ez egy nagyon nagy élmény. Mindig szép idő van, ez is nem egy akármilyen dolog, hogy nem ilyen sötét, borongós, mint itthon, hanem süt a nap, általában legalább úgy délután 4 óráig és szabadban lehet teniszezni. Amellett úgy gondoltam, hogy van 3 kislányom, hogy nekik is ez egy nagy dolog, hogyha látják a világot, és gondoltuk, hogy hát akkor belecsapunk és próbáljuk meg. Úgyhogy ez 2016-ban volt egyébként.
Tévedtem egy évet, elnézést. Ez a története tehát annak, hogy a Taruci család felkerekedett és meg sem árt Barcelonáig. Balázs, én azt hallottam, hogy a Camp Nou-ban sportoló urakat is igen kedveled.
Így van, miután befejeztük a beszélgetésünket az előbb, akkor jutott eszembe, illetve akkor gondoltam rá, hogy azért a teniszpályán kívül azért volt itt egy Messi, Suárez, Neymar időszak is.
Bizonyám.
Én mindig Barca rajongó voltam, még Kubalától örökölve, hiszen amikor játszottam, akkor Kubala egy hatalmas elismert egyénisége volt Barcelonának, illetve Berkes Jellemérő egy régi másik magyar focista szintén, és ő rajtuk keresztül szerettem meg a Barcát, és aztán hát amikor 2016-ba kimentünk, akkor volt a csúcson a Guardiola féle csapat, és gyakorlatilag nem volt meccs nélkülem, és 4 gólos győzelemnél halált nem adta a csapat, és egy fantasztikus időszak volt.
Hú, de sárga vagyok az irigységtől, hogy te minden meccsen ott voltál.
Igen, és ennek is nagy része volt annak abban, hogy Barcelonát választottuk annak idején.
Legutóbb a hét elején jártál a Nou Camp-ban, ahogy láttam az interneten, mert hogy Szijjártó Péter külügyminiszter úrra látogattátok meg ezt a fantasztikus stadiont, és beszélgettetek a helyiekkel, Kubaláról, Kocsisról, Ciborról, és még sok minden másról. Apropó, Kubala, Kocsis meg Cibor, mennyit tudnak Barcelonában az emberek Magyarországról?
Hát nem sokkal többet, mint azt, hogy a magyar focisták azok nagyon-nagyon fontos szerepet játszottak a Barca történetében, ami nem kevés. Tehát ez azt mondják ott, akik a sportot szeretik, és hogy általában az emberek nagyon szeretik a sportot, a Barcát meg különösen, hogy a Barca történetében a helyi játékosokon kívül, és akkor félve mondom, hogy spanyol, mert azért ők általában úgy gondolják, hogy egy katalán. A fő játék erő és a legfontosabb azok voltak, amellett a hollandok és a magyarok játszották a legnagyobb szerepet a Barca életében, és ezt nagyon sokan, tehát hogy az ember valahol megy, akkor sokan ezt tudják és hangoztatják, úgyhogy ezen kívül olyan az igazság az, hogy a 2000 kilométer ez nagyon sok, tehát a történelmi hagyományok azok nagyon közös, történelmi hagyományunk nagyon kevés van, és ez látszódik is, tehát ebben szeretnék én nagyon sokat tenni, és igyekszem ebben sokat alkotni, hogy minél többet megtudjanak Magyarországról a helyiek, és ne csak az legyen, hogy Kubala és foci, hanem az, hogy akár mai sport, akár mai kultúra, akár mai tudomány, tehát minden, ami szép és jó Magyarországról, hogy az eljusson a helyiekhez.
2019. szeptemberre óta vagy barcelonai főkonzul misszióvezető, a velejáró kötöttségekkel. 2 percünk van, zárójel nekem, meg még reggelig tartó kérdésem, de ez nem fog összejönni. Mennyire változott meg az addigi aranyéleted, miután főkonzul lettél?
Hát nem tudom, hogy az aranyélet volt-e, amit addig éltem, de minden esetre az élet az egészen megváltozott, hiszen kötött lett. Olyannyira, hogy ugye az irodába járó ember lettem, ami azért egy óriási változás, mert korábban is voltak különböző vállalkozásaim, de irodába soha nem jártam, úgyhogy 9-5-ig bent legyek, de nagyon szerencsém van, mert nagyon kedves és remekül dolgozó kollégáim vannak, úgyhogy örömmel vagyok bent az irodába, és hát egy egészen más valami, mert az ember nem saját magát képviseli, amit addig azért az életem folyamán megtettem, hanem csapatban kell játszani, és egy közösségért kell dolgozni. De nagyon szeretem, mert ahogy egy kollégám mondta, én egy országot képviselem, és vagy mi egy országot képviseljük, és valóban nekem úgy kell most is, hogy inkább most különösen úgy kell helytállnom, hogy amit én csinálok, az nem azt mondják, hogy na, a Tarocki Balázs az ilyen vagy olyan, hanem azt, hogy a magyarok ilyenek vagy olyan.
Világos. Legutolsó kérdés, a gyerekem a lelkemre madzagolt, hogy feltétlenül kérdezzelek meg téged, mert ha valaki, akkor te értesz hozzá. Szóval, nálad ki a kedvenc? Federer, Nadal vagy Djokovic?
Nem tudok röviden választani, kifutok az időből. A tenisze Federernek, tehát azt a játékot, azt hiszem, hogy nem lehet és nem is fogják tudni sose utánozni azt a hihetetlen könnyedséget és eleganciát. A személyiséget pedig az embert, hogy Djokovicot tisztelem és kedvelem a leginkább.
Értem, tömör válasz volt, de hát ennyire futottam az időnkből, és tényleg reggelig kérdeznélek. Remélem, hogy lesz rá még alkalom, amikor egy kicsit bővebben is tudlak majd faggatni teniszről, munkáról, ad abszurdum egy picit családról, persze bulvármentesen. Taróczi Balázs volt ma a vendégem. Balázs, nagyon köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm a megkeresést, viszont hallásra.